From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza 181. konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren található konferencia központból. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a utahi Pleasant View-ból és Észak-Ogdenből érkező elemi kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni. Dieter F. Uchtdorf elnök az egyház első elnökségének második tanácsosa vezeti ezt az ülést.
Dear brothers and sisters, we welcome you to the second session of the 181st semi-annual.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket az Jézus Krisztus Egyháza 181. félévi általános konferenciának második ülésén. Elnök, aki ezen a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. A jelenlévőket és azokat, akik televízió, rádión, illetve az internetünket figyelemmel, valamint azokat is, akik a világ különböző tájain lévő szövegközpontokban nézik a közvetítést műholdas sugárzás által. Ezen az ülésen a zenét a Utah állambeli Pleasant View és North érkezett elemi kórus szolgáltatja. Vezénye Vanya Y. Watkins. Az orgonát játszik. A kórus ezt az ülést az Isten gyengéd törődése és az Én jóságos atyám című himnuszok eléneklésében nyitja meg. A nyitóimát ezután Von Young Co-elder mondja majd a 70-ektől. Az imát követően a kórus a Családunk örökké együtt élhet című himnusz fogja elénekelni.
Thank you. Our beloved Father in heaven, we come to thee with the humility.
Szeretett mennyei atyánk, alázatos szívvel és hálával járulunk eléd, és köszönjük meg neked a sok áldást, amit kaptunk az életünkben. Nagyon hálásak vagyunk fiadért, Jézus Krisztusért, és az ő engesztelő áldozatáért. Nagyon hálásak vagyunk a visszaállított evangéliumért ebben az adományozási korszakban, hogy megkaphatjuk az a tudást és a reményt, hogy ha hithűek leszünk, akkor egyszer újra élhetünk majd veled. Azért gyűltünk össze itt a konferencia központban és a világ számos pontján, hogy hallgassuk a szolgáidat, akik ma szólnak hozzánk. Kérünk téged, áldj meg bennünket, hogy ki tudjuk tárni a szívünket, hogy tudjunk figyelni a szívünkkel is, hogy erősödjön a bizonyságunk és a hitünk, hogy jobb tanítványokká tudjunk válni. Nagyon hálásak vagyunk a gyermekeidért is, különösen ezeket a kisgyermekekért. Kérjük, áld meg őket, hogy nagy kincsek lehessenek az életünkben. Kérünk téged, hogy áld meg prófétánkat, Monson elnököt és az ő tanácsosait, a 12 apostolt, hogy tovább tudják folytatni a szolgálatukat, hogy fel tudjuk építeni a királyságodat itt a földön, és hogy minél több embert tudjanak hozzád hozni, hogy együtt tudjunk örvendezni az evangéliumban. Ezeket kérjük tőled, fiad Jézus Krisztus nevében. Amen.
President Henry B. Eyring will now present the general officers and area 70s of the Church for Sustaining.
Most támogató szavazatok céljából Henry B. Eyring elnök előterjeszti az egyház általános tisztségviselőit és területi 70-eseit. Ezt követően örömmel hallgatjuk David A. Bednar eldert és Neil L. Anderson eldert a 12 apostol kórumából. Őket Ian S. Arden követi majd a 70-ektől. Eyring elnök.
It is proposed that we sustain Thomas.
Támogatásra javasoljuk Thomas Spencer Monsont, mint profétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyháza elnökét, Henry Bennion Eyringot, mint első tanácsost az első elnökségben, és Dieter Friedrich Hugdorfot, mint második tanácsost az első elnökségben. Akik egyetértenek, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, jelezze. Támogatásra javasoljuk Boyd Kenneth Packert, mint a 12 apostol kvóruma elnökét, és a következő testvéreket e kvórum tagjaiként. Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, valamint Neil L. Anderson, akik egyetértenek, jelezzék. Ha valaki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Támogatásra javasoljuk a tanácsosokat az első elnökségben, és a 12 apostolt, mint profétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat. Mindazok, akik egyetértenek, jelezzék. Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Claudio R.M. Costa eldert felmentettük a 70-ek kórumainak elnökségéből. Mindazok, akik velünk együtt szeretnék kifejezni köszönetüket a szolgálatáért, kérem jelezzék. Támogatásra javasoljuk Ted R. Callister eldert a 70-ek elnökségének tagjaként. Akik támogatják, kérem jelezzék. Ha valaki ellenzi, kérem jelezze. Indítványozó Gary J. Coleman, Richard G. Hinckley, Yoshihiko Kikuchi, Carl B. Pratt és Cecil O. Samuelson elderek felmentését a 70-ek első kórumából, és egyben nyugalmazott általános felhatalmazottá minősítését. Indítványozzuk továbbá Won Young Ko, Lowell M. Snow és Paul K. Zebrowski elderek felmentését a 70-ek második kórumából. Mindazok, akik velünk együtt szeretnék kifejezni köszönetüket a kiváló szolgálatukért, kérem jelezzék. Ifjabb Ralph W. Hardy, idősebb John M. Huntsman, Alexander N. Mangels és ifjabb J. Willard Marriott eldereket felmentettük területi 70-es elhívásukból. Indítványozzuk, hogy fejezzük ki hálánkat kézfelemeléssel a kiváló szolgálatukért. Akik támogatják, kérem jelezzék. Támogatásra javasoljuk a többi általános felhatalmazottat területi 70-est és a segédszervezetek általános elnökségeit a jelenlegi felállás szerint, akik egyetértenek, jelezzék. Ha valaki ellenzi, hasonlóképpen jelezze. Monson elnök, amennyire csak megfigyelhettem, a konferencia központban egyhangú volt a szavazás. Testvérek, köszönjük a támogató szavazatotokat, a hiteteket, elkötelezettségeteket és imáitokat. Most pedig Bednar Eldert hallgathatjuk meg.
As we study, learn and live the gospel of Jesus Christ, sequence often is instructive.
Consider for example, Jézus Krisztus evangéliumának tanulmányozása, elsajátítása és életünkben ültetése során a sorrendiségnek gyakorta fontos szerepe van. Gondoljatok csak bele például, mit tanulhatunk a lelki prioritásokról abból, hogy milyen sorrendbe követték egymást azok a fő események, melyek a szabadító evangélium teljességének ema utolsó napokban történő visszaállítását jelezték. Joseph Smith a Szentlégetben látta az örökkévaló atyát és Jézus Krisztust, és beszélt velük. Tudomást szerzett többek között az Istenség valódi természetéről és a kinyilatkoztatás folyamatosságáról. Ez a fenséges látomás, mely a világtörténelem egyik kiemelkedő eseménye vezette be az idők teljességének rendjét. Körülbelül 3 évvel később, miközben Joseph 1823. szeptember 21-ének estéjén buzgón imádkozott, hálószobája fénnyel telt meg, míg nem a szoba fényesebb lett, mint délben. Egy személy jelent meg az ágya mellett, nevén szólította a fiút és kijelentette, hogy ő egy hírnök, akit Isten szín elő küldtek, és a neve Moróni. Ezután utasításokat adott Josephnek a Mormon könyvének napvilágra jövetelét illetően, majd pedig az Ószövetségi Malakiás könyvéből idézett, a Jakab királyféle fordítás szövegétől némileg eltérő szavakat használva. Íme én ki fogom nyilatkoztatni nektek a papságot, Illés próféta keze által az Úr nagy és félelmetes napjának eljövetele előtt. És ő a gyermekek szívébe ülteti az atyáknak tett ígéreteket, és a gyermekek szíve atyáikhoz fordul. Ha nem így lenne, akkor az egész föld teljesen elpusztulna az ő eljövetelekor. Moróninak a fiatal prófétához intézett szavai két alapvető kérdésről szóltak. A Mormon könyvéről és Malakiás szavairól, melyek megjövendölték Illés szerepét a visszaállításban, amikor újjáteremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden őszent profétájának szája által elejétől fogva. Tehát a visszaállítás bevezető eseményei kinyilatkoztatták az Istenség helyes fogalmát, kihangsúlyozták a Mormon könyve jelentőségét, valamint előrevetítették mind az élők, mind pedig a holtak szabadulásának és felmagasztosulásának munkáját. Ez az inspiráló sorrend sokat tanít arról, hogy mely lelki kérdések a legfontosabbak az Istenség számára. A mai üzenetem Illés szolgálatára és lelkére összpontosít, melyről Moróni a Joseph Smithnek adott első utasításaiba jövendőlt. Őszinte szívvel imádkozom a Szentlélek segítségéért. Illés ószövetségi próféta volt, akin keresztül hatalmas csodák történtek. Lepecsételte a mennyeket, és emiatt 3,5 éven át nem esett eső az ősi Izraelben. Azután megsokasította egy özvegyasszony lisztjét és olaját, feltámasztott egy ifjút a halálból, valamint tüzet hívott le a mennyből a Baál profétáinak adott kihívás során. Halandó szolgálatának végén felméne Illés a szélvészben az égbe, és átváltozott. Utolsó napi kinyilatkoztatásokból tudjuk, hogy Illés rendelkezett a Melkisedeki papság pecsételő hatalmával, és ő volt az utolsó ilyen próféta Jézus Krisztus ideje előtt. Egy másik alkalommal ezt mondta, Illés lelke, hatalma és elhívása abból áll, hogy hatalmatok van a Melkisedeki papság teljességének kulcsát viselni, továbbá elnyerni minden olyan szertartást, amely Isten királyságához tartozik. Ez a szent pecsételő felhatalmazás elengedhetetlen ahhoz, hogy a papsági szertartások érvényesek és kötelező érvényűek lehessenek mind a földön, mind a mennyben. Illés a színeváltozás hegyén megjelent Mózessel együtt, és Péterre, Jakabra és Jánosra ruházta ezt a felhatalmazást. 1836. április 3-án ismét Mózessel és másokkal együtt jelent meg a Kirtland templomban, ahol ugyanezeket a kulcsokat Joseph Smithre és Oliver Cowdery-re ruházta. A szentírások feljegyzik, hogy Illés próféta megállt Joseph és Oliver előtt, és így szólt. Íme teljesen elérkezett az idő, amelyről Malakiás szája szólt. Aki bizonyságot tett arról, hogy ő Illés elküldetik, mielőtt eljö az Úr nagy és félelmetes napja. Ha az atyák szívét a gyermekekhez hogy az atyák szívét a gyermekekhez fordítsa, és a gyermekekét az atyákhoz, különben az egész földet átok sújtja. Kezetekbe adattak tehát ennek az adományozási korszaknak a kulcsai, és ebből tudhatjátok, hogy az Úr nagy és félelmetes napja közel van, méghozzá az ajtóknál. Az, hogy Illés visszaállította a pecsételő felhatalmazást 1836-ban, szükséges volt ahhoz, hogy a világ felkészüljön a szabadító második eljövetelére. Ugyanakkor a családtörténeti kutatás iránti fokozott és az egész világra kiterjedő érdeklődést eredményezett. Joseph Smith próféta kijelentette, a legnagyobb felelősség, amelyet Isten ránk ruházott ebben a világban, a halottaink felkutatása, mert szükséges, hogy kezünkben legyen az összepecsételő hatalom, hogy összepecsételjük a gyermekeinket és a halottainkat az idők adományozási korszakának teljességére, arra az adományozási korszakra, amelyben beteljesednek Jézus Krisztus ígéretei, amelyeket a világ megalapozás előtt az ember szabadítására tett. Isten ezért ezt mondta, én elküldöm néktek Illést, a prófétát. Joseph további magyarázatot fűzött ehhez. De mi is a célja Illés eljövetelének? Vagy hogyan teljesedik ez majd be? A kulcsokat át kell adni, Illés lelkének el kell jönnie, az evangéliumot meg kell alapozni, Isten szentjei össze kell gyűjteni, Siont fel kell építeni, és a szenteknek szabadítókként kell feljönniük Sion hegyére. De hogyan válhatnak szabadítókká Sion hegyén? Azáltal, hogy felépítik templomaikat, majd bemennek, és részesülnek az összes szertartásban, mindazokért az őseikért, akik már meghaltak. És ebben rejlik az a lánc, amely az atyák szívét a gyermekekhez köti, a gyermekeket pedig az atyákhoz, mely beteljesíti Illés küldetését, idézetbe zárva. Russell M. Nelson Elder azt tanította, hogy Illés lelke a Szentlélek megnyilvánulása, amint tanúságot tesz a család isteni természetéről. A Szentlélek egy jellegzetes hatása arra indítja az embereket, hogy megtalálják, dokumentálják, és nagy becsben tartsák elődeiket és családtagjaikat, múltbelieket és mostaniakat egyaránt. Illés lelke hat az emberekre az egyházon belül és az egyházon kívül is. Krisztus visszaállított egyházának tagjaiként azonban szövetségben fogadott felelősségünk, hogy felkutassuk elődeinket, és biztosítsuk számukra az evangélium szabadító szertartásait. Nálunk nélkül tökéletességre nem juthatnak. Továbbá, mi sem lehetünk tökéletessé a halottaink nélkül. Ezen okokból kifolyólag kutatjuk a családtörténetünket, építünk templomokat, és végzünk helyettesítő szertartásokat. Ezen okokból kifolyólag küldetett el Illés, hogy visszaállítsa a pecsételő hatalmat, amely összeköt a földön és a mennyben. Az Úr megbízottai vagyunk a szabadulás és felmagasztosulás munkájában, amely megakadályozza, hogy az egész földet átok sújtsa, amikor ő újra eljön. Ez a mi kötelességünk és nagyszerű áldásunk. Most pedig felhívást intézek a felnövekvő nemzedékhez, a fiatal nőkhöz, fiatal férfiakhoz és a gyerekekhez, miközben kihangsúlyozom, milyen fontos Illés lelke a ti életetekben ma. Üzenetem általánosságban az egész egyházhoz szól, de hozzátok különösképpen. Sokan talán úgy gondoljátok, hogy a családtörténeti munkát elsősorban idősebb embereknek kell végezniük. Én viszont nem tudok korhatáról sem a szentírásokban, sem az egyház vezetői által bejelentett irányelvekben, amely az érett felnőttekre korlátozná ezt a fontos szolgálatot. Isten fiai és leányai vagytok, a szövetség gyermekei, a királyság építői. Nem kell megvárnotok egy bizonyos életkort, hogy eleget tehessetek annak a felelősségeteknek, hogy segítséget nyújtsatok az emberiség megszabadításának munkájában. Az Úr figyelemreméltó forrásokat bocsátott rendelkezésünkre napjainkban, melyek lehetővé teszik, hogy megismerjétek és megszeressétek ezt a munkát, melyet Illés lelke éltet. Például a Family Search olyan feljegyzések, források és szolgáltatások gyűjteménye, amely könnyen hozzáférhető a számítógépeken keresztül, és különféle mobileszközökön, és azzal a céllal hozták létre, hogy segítsen az embereknek felkutatni és dokumentálni családjuk történetét. Ezek a források hozzáférhetőek a családtörténeti központokban is, melyek sok egyházi épületben működnek szerte a világon. Nem véletlen egybeesés, hogy a Family Search és más eszközök olyan időben láttak napvilágot, amikor a fiatalok biztonsággal mozognak az információs és kommunikációs eszközök világában. Újjaitok azért állnak rá olyan könnyen az SMS-ezésre és a tweetelésre, hogy felgyorsítsátok és előre vigyétek az Úr munkáját. Nem csupán azért, hogy gyorsan tudjatok kommunikálni a barátaitokkal. A sok mai fiatalban megnyilvánuló készségek és rátermettség annak előkészülete, hogy hozzájáruljatok a szabadulás munkájához. Felhívom az egyház fiataljait, hogy ismerjék és tapasztalják meg Illés lelkét. Biztatlak titeket, hogy szerezetek ismereteket, kutassátok fel őseiteket, és készüljetek fel arra, hogy helyettesítő keresztelkedéseket végezetek az Úrházában a saját elhunyt rokonaitokért. Arra is buzdítalak titeket, hogy segítsetek másoknak is felkutatni saját családtörténetüket. Amikor hittel eleget tesztek a felhívásnak, szívetek az atyák felé fog fordulni. Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak tett ígéretek a szívetekbe lesznek ültetve. A pátriárkai áldásotok, amely kijelenti leszármazási vonalatokat, összekapcsol majd benneteket ezekkel az atyákkal, és nagyobb jelentőséggel fog bírni számotokra. Növekedni fog az elődeitek iránti szeretetetek és hálátok, a szabadítóról való bizonyságotok, és a hozzátérésetek mély és maradandó lesz. És ígérem nektek, hogy védelmezve lesztek az ellenség egyre fokozódó hatása ellen. Amikor részt vesztek a szent munkában, és megszeretitek azt, védelemben lesz részetek ifjúságotokban, és egész életeteken át. Szülők és vezetők, kérlek, segítsetek a gyermekeiteknek és fiataljaitoknak megismerni és megtapasztalni Illés lelkét. De arra is kérlek benneteket, hogy ne tegyétek túlságosan szervezetté a törekvést, és ne adjatok túl részletes információkat vagy képzést. Hívjátok meg a fiatalokat, hogy fedezzék fel, tapasztalják meg, és saját maguk tegyenek szert a hozzá kapcsolódó tudásra. Bármely fiatal képes, mindegyik képes megtenni, amit javaslok. Az lds.org Family History Youth című honlapon található modulok segítségével. Az Aaroni Papság kórumainak és a fiatal nők osztályainak elnökségei fontos szerepet játszanak abban, hogy minden fiatal megismerje ezeket az alapvető forrásokat. A fiataloknak egyre inkább tanulókká kell válniuk, akik cselekszenek, ezáltal pedig további világosságot és tudást kapnak a Szentlélek hatalma által. Ahelyett, hogy csupán passzív diákok lennének, akik javarészt csak a cselekvés alanyai. Szülők és vezetők, el fogtok ámulni, hogy gyermekeitek és az egyház fiataljai milyen gyorsan tesznek szert magas szintű felhasználói készségekre ezen eszközök használata során. Sőt, még ti fogtok értékes leckéket tanulni tőlük e források hatékony kiaknázásáról. A fiatalok sokat nyújthatnak azoknak az idős embereknek, akiket rémisztenek a technika vívmányai, vagy nem ismerik a Family Search programot. Ezen felül alig tudjátok majd számon tartani a rengeteg áldást, mely abból fakad majd, hogy a fiatalok több időt szentenek a családtörténeti munkának és a templomi szolgálatnak, és kevesebb időt töltenek videójátékokkal, internetezéssel vagy Facebookozással. Troy Jackson, Jaron Hope és Andrew Allen, Aaroni papságviselők, akiket egy sugalmazott püspök elhívott, hogy közösen tartsanak családtörténeti képzést az egyház községükben. Ezek a fiatal férfiak sokatokat jelképezik, akik szintén vágytok a tanulásra és szolgálatra. Troy ezt mondta, idézem, régebben úgy jártam az egyházba, az Isten tiszteletekre, hogy csak ültem ott, de most már tudom, hogy aztán haza kell mennem, és tennem kell valamit. Mindannyian tudjuk végezni a család történeti munkát. Idézet bezárva. Jaron elmesélte, hogy amikor egyre többet tanult a család történetről, ráébredt, hogy ezek nem csak nevek, hanem valós emberek. Egyre inkább vágytam arra, hogy elvigyem a neveiket a templomba. Idézet bezárva. Andrew pedig hozzátette, idézem, olyan szeretet és lelkesedés alakult ki bennem a család történet iránt, amelyről nem is álmodtam volna. Amikor hétről hétre felkészültem a tanításra, a Szentlélek gyakor tanógatott, hogy magam is próbáljam ki a leckékben álló módszereket. Korábban féltem a család történettől, de a lélek segítségével képes voltam felnőni az elhívásomhoz, és sokaknak tudtam segíteni az egyház községemben. Idézetbe zárva. Kedves ifjú fivéreim és nőtestvéreim, a család történet nem csupán egy egyház által támogatott érdekes program vagy tevékenység, sokkal inkább a szabadulás és felmagasztosulás munkájának elengedhetetlen része. erre a napra és Isten királyságának felépítésére lettetek előkészítve. Azért vagytok itt a földön most, hogy segítsetek e dicsőséges munkában. Tanúságomat teszem, hogy Illés visszatért a földre, és visszaállította a szent pecsételő hatalmat. Bizonyságomat teszem, hogy amit megkötnek a földön, kötve lehet a mennyben is. És azt is tudom, hogy a felnövekvő nemzedék fiataljainak kulcsfontosságú szerepe van a hatalmas erőfeszítésben. Erről teszek bizonyságot. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
As we look into the eyes of a child, we see a
amikor egy gyermek szemébe nézünk, Isten egy másik fiát vagy lányát látjuk meg benne, aki ott volt velünk a halandóság előtti létben. Minden felülmúló kiváltsága annak a férjnek és feleségnek, akik képesek gyermekeket hozni a világra, hogy halandó testet adhatnak Isten eme lélek gyermekeinek. Hiszünk a családunkban, és hiszünk a gyermekekben. Amikor egy férjnek és feleségnek gyermeke születik, betölték mennyei atyánk tervének arra vonatkozó részét, hogy gyermekek jöjjenek a földre. Az Úr azt mondta, ez munkám és dicsőségem, hogy véghez vigyem az ember halhatatlanságát és örök életét. A halhatatlanság előtt azonban lennie kell halandóságnak. A családot Isten rendelt el. A családok központi helyen állnak Isten tervében, itt a földön és az örökké valóságban egyaránt. A szentírások szerint Ádám és Éva házasságkötése után megáldá Isten őket, és mondanékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. A napjainkban élő proféták és apostolok szavai szerint az első parancsolat, melyet Isten Ádámnak és Évának adott, arra a bennük rejlő lehetőségre vonatkozott, hogy ők egyszer, mint férj és feleség szülőkké válhatnak. Kijelentjük, hogy Isten gyermekeinek adott azon parancsolat, amely szerint sokasodjanak és töltsék be a földet, még mindig érvényben van. Ez a parancsolat nem felejtődött el, vagy lett félretéve az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában. Mély hálánkat fejezzük ki azon férjek és feleségek, és elsősorban a feleségek hatalmas hite iránt, akik készek gyermekeket vállalni. A férj és a feleség, valamint az Úr között meghozandó személyes döntés az a kérdés, hogy mikor és hány gyermekük legyen. Ezek szent döntések, olyan döntések, amelyeket őszinte imával kell meghozni, és nagy hittel kell végrehajtani. Évekkel ezelőtt James O. Mason elder a 70-ektől a következő történetet osztotta meg velem. Hatodik gyermekünk születése feledhetetlen élmény volt. Amikor születése után mindössze néhány perccel ránéztem erre a csodaszép kislányra a csecsemő osztályon, jól kivehető hangot hallottam, amely azt mondta, lesz még egy, és az fiú lesz. Balga módon azonnal visszasiettem teljesen kimerült feleségem ágyához, és elmondtam neki a jó hírt. Elég rosszul időzítettem. Azután Masonék évről évre várták hetedik gyermekük érkezését. Eltelt 3 év, majd 4, 5, 6 és 7. Végül 8 év után megszületett hetedik gyermekük. Egy kisfiú. Most itt vannak 37 évvel később. Thomas S. Monson elnök azt mondta idén áprilisban, ahol egyszer az egyház és a társadalom normái nagyjából megegyeztek, ott most hatalmas szakadék táton közöttünk, mely egyre csak szélesedik. Az egész az emberiség szabadítója úgy beszélt magáról, mint aki a világban van, de nem a világból való. Mi is lehetünk a világban, de nem a világból valók, ha elvetjük a hamis nézeteket és hamis tanításokat, és hűek maradunk ahhoz, amit Isten parancsolt. A világban a sok hang kicsinyli le a gyermekvállalás fontosságát, vagy javasolja annak késletetését, illetve a gyermekek számának korlátozását. Leányaim nemrég felhívták a figyelmemet egy nem a mi hitünket valló ötgyermekes keresztény édesanyja blogjára, aki ezt írta. Ebben a kultúrában felnőve nagyon nehéz bibliai szemszögből tekinteni az anyaságra. A gyermekeket sokkal kevesebbre értékelik az egyetemnél. Egész biztosan kevesebbre tartják őket a világ bejárásánál. Kevesebbre annál, hogy kedvük szerint járjunk este szórakozni. Kevesebbre az edzőtermi alapformálásnál, kevesebbre bármely meglévő vagy vágyott munkakörnél. Aztán így folytatja. Az anyaság nem hobbi, hanem elhívás. Nem azért gyűjt az ember gyerekeket maga köré, mert aranyosabbnak találja őket a bélyegeknél. Ez nem egy olyan tevékenység, melyet arra az esetre tartogatunk, ha belefér az időnkbe. Épp ellenkezőleg, Isten erre adott nekünk időt. A kisgyermekek gondozása nem könnyű, sok a nehéz nap. Egy fiatal édesanya buszra szállt 7 gyermekkel. A buszvezető megkérdezte, mind az öné, hölgyem, vagy csak játszani megy velük? Mind az enyém, felelte, és ez bizony nem gyerekjáték. Miközben a világ egyre sűrűbben kérdezi, mind az öné? Mi hálásak vagyunk azért, hogy az egyházban szentélyeket hoztok létre a családok számára, ahol tiszteljük és segítjük a gyermekes édesanyákat. Az igaz lelkű édesapának nincsenek is szavai arra a hálára és szeretetre, amelyet felesége felbecsülhetetlen ajándéka miatt érez, melynek révén gyermekei lehetnek, és gondozhatja őket. Mason Elder házasságkötése után mindössze pár héttel egy olyan élményben volt része, amely segített helyes fontossági sorrendet felállítani a családi feladatait illetően. Azt mondta, Murray és én úgy érveltünk, hogy csak akkor tudom elvégezni az orvosi egyetemet, ha ő közben munkában marad. Bár tervünk nem szívünkből fakadt, a gyermekvállalást elhalasztottuk. Szüleim házában egy egyházi folyóiratot nézegetve, megláttam egy cikket Spencer W. Kimball Eldertől, aki akkoriban a 12. kórumának tagja volt, és a házassággal kapcsolatos feladatkörökről beszélt. Kimball Elder szerint szent felelősségünk a sokasodás és a föld betöltése. Szüleim háza közel volt az egyházi irodaépülethez. Azonnal odamentem, és a cikk olvasása után fél órával már ott ültem Spencer W. Kimball Elder asztalának túloldalán. Hát, ez ma már nem menne ilyen könnyen. Elmagyaráztam, hogy orvos szeretnék lenni. Nincs hát más választásom, el kell, hogy halasztanunk a gyermekvállalást. Kimball Elder türelmesen meghallgatott, majd szelíd hangon így felelt. Mason testvér, szerinted vajon azt várja tőled az Úr, hogy egyik fontos parancsolatát megszegve legyen belőled orvos? Az Úr segítségével vállalhatsz családot, és lehet belőled orvos is. Hol van a hited? Mason Elder így folytatta. Egy éven belül megszületett az első gyermekünk. Murrayvel együtt keményen dolgoztunk, és az Úr megnyitotta az égcsatornáit. Masonék még 2 gyermekkel áldattak meg, mielőtt 4 évvel később elvégezte volna az orvosi egyetemet. Világszerte a gazdasági ingatagság és a pénzügyi bizonytalanság idejét éljük. Az áprilisi általános konferencián azt mondta Thomas S. Monson elnök, ha az aggaszt benneteket, hogy képesek lesztek-e eltartani a feleségeteket és a családotokat, hadd nyugtassalak meg benneteket, hogy nincs abban semmi szégyen, ha egy házaspár spórol és takarékoskodik. E kihívás jelentő időben közelebb kerültök majd egymáshoz, ha megtanultok áldozatokat és nehéz döntéseket hozni. Kimball Elder elevenbe vágó kérdése, hol van a hited, a Szentírásokhoz fordít minket. Ádámnak és Évának nem az Éden kertjében született meg az első gyermeke. A kert elhagyása után Ádám és Éva elkezdte művelni a földet. Ádám megismerte a feleségét, és a fiakat és leányokat szült. És hittel cselekedve elkezdtek sokasodni és betölteni a földet. Nem jeruzsálemi otthonukban, arany, ezüst és egyéb értékes dolgok között történt, hogy Lehie és Sária hittel cselekedve vállalta Jákobot és Józsefet, hanem a vadonban. Lehi úgy beszélt Jákob fiáról, mint gyötrelmem napjainak elsőszülöttje a vadonban. Józsefről pedig azt mondta, megpróbáltatásaink vadonjában születtél, igen, legnagyobb bánatunk idején szült téged, anyád. Mózes második könyvében szó van egy férfiról és egy nőről, akik házasságot kötöttek, majd hittel cselekedtek, és fiúk született. Születését nem adta híről üdvözlő felirat a bejárati ajtón. Elrejtették, mert a fáraó utasítása szerint minden újszülött izraelita fiúgyermeket a folyóvízbe kellett vetni. A történet folytatását ismeritek. A kisbabát szeretetteljesen jékeny kosárba helyezték, vízre tették, aztán nővére őrködött felette, majd pedig a fáraó lánya megtalálta, és dajkájaként saját édesanyja gondoztak. A fiút később visszaadták a fáraó lányának, aki fiaként fogadta, és Mózesnek nevezte őt. A szívünkhöz legközelebb álló gyermekszületés történetben nem volt feldíszített gyerekszoba vagy művészi kiságy. A világ szabadítójának csak jászó jutott. A legszebb időkben és a legrútabb időkben Isten igaz szentjei hittel cselekedve soha nem felejtették el, vagy hagyták figyelmen kívül Isten arra vonatkozó parancsolatát, mely szerint sokasodjanak és töltsék be a földet. Hittel haladunk előre, tudatában léve annak, hogy a férj és a feleség, valamint az Úr között maradó döntés az, hogy hány gyermekük legyen, és mikor. Nem szabad ennek terén ítélkeznünk egymás felett. A gyermekvállalás érzékeny téma, amely nagyon fájdalmasan érinthet olyan igaz lelkű nőket, akiknek nincs lehetőségük házasságkötésre és családalapításra. Ezeknek a nemes hölgyeknek azt mondom, mennyei atyánk ismeri az imáitokat és vágyaitokat. Nagyon hálásak vagyunk rendkívüli hatásotokért, és azért, hogy szeretetteljesen közeledtek azokhoz a gyermekekhez, akiknek szükségük van a hitetekre és az erőtökre. A gyermekvállalás azon igazlelkű házaspárok számára is szívbe markoló téma lehet, akik házasságkötések után rájönnek, hogy nem lehetnek gyermekeik, akiket pedig annyira vártak, vagy olyan férj és feleség számára, akik nagy családot terveznek, de csak kisebb eláldatnak meg. Halandóságunk nehézségeit nem mindig tudjuk megmagyarázni. Időnként nagyon is igazságtalannak tűnik az élet. Különösen akkor, ha leginkább pontosan annak megtételére vágyunk, amit az Úr megparancsolt. Az Úr szolgájaként biztosítalak benneteket arról, hogy ez az ígéret biztos. Azok a hithű egyháztagok, akiknek körülményei nem teszik lehetővé, hogy már ebben az életben részesüljenek az örökkévaló házasság és a szülői mi volt áldásaiban, az örökkévalóságban majd elnyernek minden megígért áldást, feltéve, ha betartják az Istennek kötött szövetségeiket. J. Scott Dorius elnök a perui Nyugat-Lima misszióból elmesélte nekem a történetüket a következő szavakkal. Veki és én már 25 éve voltunk házasok úgy, hogy nem lehettek gyermekeink, és örökbe sem tudtunk fogadni. Számos alkalommal költöztünk. Az új környezetben mindig kínos, és időnként fájdalmas volt a bemutatkozás. Az egyházközség tagjai kíváncsiak voltak, hogy miért nincsenek gyermekeink. De nem csak ők voltak kíváncsiak. Amikor püspöki elhívást kaptam, az egyházközség tagjai kifejezéssel juttatták abbéli aggodalmokat, hogy nincs tapasztalatom a gyermekekkel és a tizenévesekkel. Megköszöntem a támogató szavazatukat, és arra kértem őket, engedjék meg nekem, hogy gyermekeiken gyakoroljam gyermeknevelési készségeimet. Szeretetteljesen beleegyeztek. Várakoztunk, rálátást kaptunk, és türelmet tanultunk. 25 év házasság után csodababa érkezett az életünkbe. Örökbe fogadtuk a 2 éves Nikolt, majd az újszülött Nikolájt. Most az idegenek azt dicsérik, milyen szép unokáink vannak. Mi pedig nevetve mondjuk, ők a gyermekeink. Visszafele éljük az életünket. Testvéreim, ne ítélkezzünk egymás felett a szent és személyes felelősség terén. És Jézus előfogván egy gyermeket, ölébe vevén azt és mondanékig, aki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem elbocsátott. Milyen csodálatos áldás is az, hogy Isten fiait és leányait befogadhatjuk az otthonunkba. Igyekezzünk alázatosan és imádságos lélekkel megérteni és elfogadni Isten parancsolatait, tisztelettudóan figyelve az ő szent lelkének hangjára. A család központi helyen állnak Isten örökkévaló tervében. Tanúbizonyságot teszek nektek a gyermekek nagyszerű áldásáról, és arról a boldogságról, melyet ebben az életben és az örökkévalóságban nyújtanak nekünk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
The 8th chapter of Preach My Gospel focuses our attention.
A Prédikáljatok Evangéliuma című könyv 8. fejezete az idő bölcsbeosztására hívja fel figyelmünket. A bevezetőben M. Russell Ballard Elder arra emlékeztet minket, hogy célokat kell kitűznünk, majd pedig el kell sajátítanunk bizonyos módszereket, hogy elérhessük azokat. A céljaink eléréséhez szükséges módszerek közé tartozik az időnk megfelelő beosztásának képessége is. Hálás vagyok Monson elnök példájáért. Mindenben, amit Isten prófétájaként tesz, a szabadítóhoz hasonlóan biztosít bennünket arról, hogy mindig van elegendő idő meglátogatni a betegeket, felemelni a lelki szegényeket, valamint bármikor bárki szolgálatába állni. Nagyon hálás vagyok azokért is, akik idejüket szintén fele barátaik szolgálatával töltik. Bizonyságomat teszem arról, hogy mások szolgálatára fordított időnket Isten nagyra értékeli, és mindezzel közelebb kerülhetünk hozzá. Szabadítónk is be fogja tartani szavát, miszerint, aki hűséges és bölcs az idő során, érdemesnek számít, hogy örökölje az atyám által neki előkészített palotákat. Az idő sohasem eladó. Akárhogy is nézzük, az idő olyan árucikk, amelyet egyetlen boltban sem lehet kapni. Akármennyit is fizetnénk érte, és akármilyen bölcsen használják, értéke felbecsülhetetlen. Bármely adott napon, mindannyian és teljesen ingyen, ugyanannyi percet és órát kaptunk, így hamar megtanuljuk azt, amire az ismerős himnusz is tanít bennünket. Időnk hamar elmúlik, vissza nem hozhatjuk. Bölcsen kell felhasználnunk a rendelkezésünkre álló időt. Brigham Young elnök azt mondta, mindannyian adósai vagyunk Istennek azért, hogy képesek vagyunk jól felhasználni az időt. És ő szigorúan elszámoltatja majd velünk, hogy mire használjuk ezt a képességet. Az előttünk álló követelmények közepette meg kell tanulnunk fontossági sorrendet állítani a választásaink között, hogy azok összhangban legyenek céljainkkal, különben az a veszély fenyeget, hogy a halogatás szele egyik időrabló tevékenységről a másikra fog sodorni bennünket. A fontossági sorrendekről igen jó tanítást adott nekünk a mestertanító is, amikor a hegyi beszédében kijelentette. Ne e világ dolgaira törekedjetek tehát, hanem először Isten királyságának a felépítésre törekedjetek, és az ő igaz lelkűségének a megalapozására. Alma is beszélt a fontossági sorrendekről, amikor azt tanította, hogy ez az élet egy próbatételi állapot lesz. Idő arra, hogy felkészüljünk az Istennel való találkozásra. Habár lehet, hogy szükségünk van egy kis segítségre ahhoz, hogy megtudjuk, miként használjuk az idő értékes ajándékát arra, hogy felkészüljünk az Istennel való találkozásra. Az Urat és családjainkat biztosan a lista elejére helyezzük. Ugdorf elnök arra emlékeztet minket, hogy a családi kapcsolatokban a szeretetet valójában úgy betűzzük, hogy I-D-Ö, vagyis idő. Bizonyságomat teszem arról, hogy amikor imádságos lélekkel és őszintén törekszünk a segítségre, mennyei atyánk segíteni fog nekünk kihangsúlyozni azt, ami minden más felett a leginkább kiérdemli az időnket. A rossz időbeosztás a tétlenség közeli rokona. Miközben követjük a parancsolatot, hogy hagyjunk fel a tétlenkedéssel, arról is meg kell győződnünk, hogy az elfoglaltságunk hasznos. Például, csodálatos dolog, hogy az azonnali kommunikáció szó szerint egy gomnyomásra van. Azonban vigyázzunk, nehogy kényszeres gomnyomogatókká váljunk. Úgy látom, néhányan egy újfajta időrabló függőség csapdájába estek. Olyan csapdába, mely állandóan közösségi üzeneteket fogadnak és küldözgetnek, ezáltal pedig tévesen azt hiszik, hogy elfoglaltak és produktívak. Számos jó dolog van abban, hogy könnyen hozzáférünk a kommunikációhoz és az információhoz. Hasznosnak tartom, hogy hozzáférhetek különféle kutatási cikkekhez, konferenciabeszédekhez, családtörténeti feljegyzésekhez. Továbbá fogadhatok e-maileket, Facebook emlékeztetőket, Twitter üzeneteket és SMS-eket. Azonban bármilyen jók is ezek a dolgok, nem hagyhatjuk, hogy lesöpörjék a listánkról a legfontosabb dolgokat. Szomorú lenne, ha bonyolult, és minden tudó telefon és számítógép felülkerekedne a szerető mennyei atyánkhoz intézett őszinte ima egyszerűségén. Olyan gyorsan térdeljünk le, amilyen gyorsan tudunk SMS-t kisküldeni. Az elektronikus játékok és ismerettségek hosszú távon nem helyettesítik azokat a valódi barátokat, akik képesek egy biztató ölelést adni, imádkozni értünk, és akik a legjobbat akarják számunkra. Mi hálás vagyok azért, hogy láthatok kvórumokat, osztályokat és segítőegyleti tagokat összegyűlni egymás támogatására. Ilyenkor alkalom még inkább megértenem, ilyen alkalmakkor még inkább megértem, mire gondolt Pál apostol, amikor ezt mondta. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek. Tudom, hogy akkor lehetünk legboldogabbak, amikor az Úrra és azon dolgokra összpontosítunk, melyek tartósan megjutalmaznak, nem pedig az órák hosszat tartó állapot frissítgetésre, internetes farmgazdálkodásra és játékmadarak katapultálására.
I urge each of us to take those things.
Mindannyiukat arra buzdítom, hogy fogjuk az összes időrabló dolgot, és határozzuk el, hogy mi uralkodunk felettük, és ne engedjük nekik, hogy függőséget okozó természetüknél fogva ők uralkodjanak felettünk. Ahhoz, hogy a szabadító által említett békességet élvezhessük, azoknak a dolgoknak kell szentelnünk az időnket, amelyek leginkább számítanak. Ezek pedig Isten dolgai. Miközben őszintén imádkozunk Istenhez, naponta tanulmányozzuk a szentírásokat, elmélkedünk az olvasottakon és az érzéseinken, majd pedig alkalmazzuk a tanult leckéket, közelebb kerülünk hozzá. Isten azt ígéri nekünk, hogy amikor a legjobb könyvekből törekszünk tudásra, akkor ő meg fogja nekünk adni azt a tudást az ő szent lelke által. Sátán meg fog bennünket kísérteni, hogy áruhába bújt zavaró tényezők hatására helytelenül használjuk az időnket. Habár lesznek kísértések, Quentin L. Cook Elder azt tanította, hogy azokat a szenteket, akik válaszolnak a szabadító üzenetére, nem vezetik tévútra a zavaró és romboló tevékenységek. Hiram Page, a Mormon könyve 8 tanújának egyike, értékes leckét tanít nekünk a zavaró tényezőkről. Volt neki egy bizonyos köve, amelynek segítségével általa kinyilatkoztatásnak vélt dolgokat rögzített az egyház számára. Miután viselkedéséért megdorgálták, egy feljegyzés szerint a követ elvették tőle, majd porrá zúzták, hogy soha többé ne lehessen zavaró tényező. Mindannyiunkat felszólítom arra, hogy azonosítsuk be az életünkben időrabló dolgokat, amelyeket képletesen nekünk is porrá kell zúznunk. Bölcsnek kell lennünk ítélőképességünkben, hogy az idő mércéjén az Úr, a család, a munka, valamint az értelmes kikapcsolódást nyújtó tevékenységek megfelelő egyensúlyban legyenek. Ahogyan azt már sokan felfedezték, életünk boldogabb, amikor rendelkezésünkre álló időnkben azokra a dolgokra törekszünk, melyek erényesek, szépek, jónak mondottak vagy dicséretre méltók. Az óra ketyegése is az idő gyors múlását mutatja. A mai jó nap lehet arra, hogy míg a halandóság órája ketyeg, áttekintsük, mit is teszünk, hogy felkészüljünk az Istennel való találkozásra. Bizonyságomat teszem arról, hogy nagyszerű talmak várnak azokra, akik a halandóságban időt szánnak a halhatatlanságra és az örök életre való felkészülésre. Jézus Krisztus nevében. Amen.
The primary choir and congregation will now join in singing Praise to
az elemi kórus és a gyülekezet most elénekli a Dicsérd a férfi című himnuszt. Az éneket követően Carl B. Cook Elder és ifjabb Le Grand R. Curtis Elder szól hozzánk a 70-ektől. Beszédük után Dietert Christopherson Eldert hallgathatjuk meg, aki a 12 apostol kórumának tagja.
This is the 181st semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ez az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus Egyháza 181. félévi általános konferenciája.
at the end of a particular tiring day toward the end of my first week as a general
authority. Általános felhatalmazottként végzett szolgálatom első hetében egy különösen fárasztó nap végén táskám zsúfolásig volt pakolva, elmémben pedig egy kérdés forgott. Hogyan tudom mindezt elvégezni? Kiléptem a 70-ek irodájából, és beszálltam az egyházi irodaépület liftjébe. Ahogy lefelé haladtam, üres tekintetem a padlóra szegeződött. Az ajtó kinyílt, és valaki beszállt, de nem néztem fel. Amikor az ajtó becsukódott, egy hang azt kérdezte: mit nézel ott lent? Felismertem a hangot, Monson elnök volt az. Gyorsan felnéztem, és azt feleltem: ó, semmit. Biztos vagyok benne, hogy brilliáns válaszom nagy bizalommal töltött el képességeimet illetően. De mivel látta a lehorgasztott fejemet és nehéz táskámat, rám mosolygott, és az égre mutatva szeretettel ezt mondta: jobb felfelé tekinteni. Miközben lefelé haladtunk a lifttel, vidáman megemlítette, hogy épp a templomba tart. Amikor elköszönt tőlem, az ég felé vetett pillantása ismét a szívemhez szólt: ne feledd, jobb felfelé tekinteni. Amikor elköszöntünk, egy szentírás szavai jutottak eszembe: higgyetek Istenben, higgyétek el, hogy ő van. Higgyétek el, hogy minden bölcsesség és minden hatalom birtokában van, a mennyben és a földön is. Midőn felidéztem magam előtt mennyei atyánk és Jézus Krisztus hatalmát, szívem rálelt arra a megnyugvásra, melyért oly hiába valóan fülkésztem a lift padlóját. Azóta elgondolkodtam ezen az élményen és a proféták szerepén. Megterhelve éreztem magam, és fejem lehorgasztottam. Amikor a proféta szóra nyitotta száját, és én rátekintettem, figyelmemet felfelé, Istenre terelte, akiről gyógyulást és erőt nyertem Krisztus engesztelése révén. Ezt teszik velünk a proféták, Istenhez vezetnek. Bizonyságomat teszem arról, hogy Monson elnök nem csupán proféta, látnok és kinyilatkoztató, hanem csodás példája annak is, hogyan tekintsünk felfelé. Ha valakit, akkor őt igazán nyomaszhatnák feladatai. Ő azonban nagy hitet gyakorol, és telve van derűlátással, bölcsességgel, és mások iránti szeretettel. A dolgokhoz úgy áll hozzá, hogy meg lehet tenni, és meg fogom tenni. Bízik az Úrban, tőle vár erőt, az Úr pedig mindig megáldja őt. Tapasztalatból tudom, hogyha hitet gyakorlunk, és Istenre tekintünk segítségért, ahogy a Monson elnök is teszi, akkor nem vesznek erőt rajtunk az élet terhei. Nem akarjuk alkalmatlannak érezni magunkat az elhívásunk és teendőink elvégzésére. Megerősítetünk, és életünket békesség és öröm fogja betölteni. Fel fogjuk ismerni, hogy a legtöbb dolog, ami miatt aggódunk, nem örökkévaló jelentőségű, vagy ha igen, az Úr megsegít majd minket. Ehhez azonban hit kell, hogy feltekintsünk, és bátorság, hogy kövessük Isten útmutatását. De miért jelent oly nagy kihívást, hogy folyamatosan felfelé tekintsünk az életünkben? Talán hiányzik belőlünk a hit, hogy egy ilyen egyszerű tett megoldást nyújthat a problémáinkra. Például amikor Izrael gyermekeit megmarták a mérges kígyók, Mózes azt a parancsot kapta, hogy készítsen egy rézkígyót, és tűzze egy póznára. A rézkígyó Krisztus jelképezte. Azok, akik a proféta intése szerint feltekintettek a kígyóra, meggyógyultak. Sokan azonban nem voltak hajlandók megtenni ezt, és elpusztultak. Alma is utalt arra, hogy sok izraelita azért nem tekintett fel, mert nem hitt abban, hogy attól meg fog gyógyulni. Szavai számunkra is nagy jelentőséggel bírnak. Ó, testvéreim, ha ti meggyógyulhatnátok csupán azáltal, hogy körülnéztek szemeitekkel, hogy meggyógyulhassatok, akkor nem néznétek-e oda gyorsan, hanem inkább hitetlenül megkeményítenétek a szíveteket, és restek lennétek? Ha így van, akkor jaj lesz nektek, de ha nem, akkor nézzetek körül, és kezdjetek el hinni Isten fiában. Ő el fog jönni megváltani a népét, és szenvedni fog, és meghal, hogy kiengeszteljen a bűneinkért, és ismét feltámad a halálból, hogy véghez vigye a feltámadást. Monson elnök biztatása, hogy tekintsek fel, a Krisztusra való emlékezés metaforája. Amikor emlékezünk őre, és bízunk hatalmában, erőt nyerünk engesztelése által. Csak is így tudunk enyhülést találni aggályainkra, terheinkre és szenvedésünkre. Csak is így tudunk bűnbocsánatot nyerni és meggyógyulni bűneink fájdalmából. Csak is így tudunk hitet és erőt nyerni minden dolog elviseléséhez. Nemrégiben Cook nőtestvér és én részt vettünk egy női konferencián Dél-Afrikában. Miután inspiráló beszédeket hallottunk arról, hogyan alkalmazzuk életünkben az engesztelést, a Szöveg és Segítő Egyleti elnök mindenkit felkért, hogy menjünk ki az épületből. Mindannyian kaptunk egy héliummal töltött légkömböt. A Segítő Egyleti elnök elmondta, hogy a lufink minden olyan terhet, megpróbáltatás vagy nehézséget jelképez, amely visszahúz minket az életben. Aztán hármat számoltunk, és elengedtük a léggömbjeinket, azaz terheinket. Amint feltekintettünk és láttuk terheinket tovaszálni, a megkönnyebbülés sóhaja hallatszott fel. A lufik elengedése csodálatos emlékezetül szolgált arra a leírhatatlan örömre, amely abból fakad, hogy felfelé tekintünk, és Krisztusra gondolunk. A léggömb útjára engedésével ellentétben a lelki felfelé tekintés nem egy egyszeri dolog. Az úrvacsora imából azt is tudjuk, hogy mindig emlékeznünk kell őre, és be kell tartanunk parancsolatait, hogy lelke minden nap velünk lehessen, és mutathassa az utat. Amikor Izrael gyermekei a pusztában vándoroltak, az Úr nap mint nap vezette őket útjukon, amikor rátekintettek útmutatásért. Mózes második könyvében ezt olvashatjuk. Az Úr pedig megy vala előttök nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nékik. Vezetése állandó volt, és én alázatos tanúságomat teszem arról, hogy az Úr képes ugyanezt megtenni értünk is. És hogy fog vezetni minket ma? Proféták, apostolok és papsági vezetők által, valamint azon érzéseink révén, melyek akkor támadnak bennünk, miután imánkban kiöntjük szívünket és lelkünket mennyei atyánknak. Vezet minket, amikor magunk mögött hagyjuk a világ dolgait, bűnbánatot tartunk és megváltozunk. Vezet minket, amikor betartjuk a parancsolatait és megpróbálunk még inkább hasonlóvá válni hozzá. Vezet minket a Szent Lélek által. Ahhoz, hogy vezethessen minket az élet utazásán át, és részünk lehessen a Szent Lélek állandó társaságában, halló fület és látó szemet kell magunkévá tennünk, melyeket felfelé fordítunk. Aztán pedig a kapott útmutatás szerint kell cselekednünk. Felfelé kell tekintenünk, és felfelé kell lépnünk. Amikor pedig így teszünk, tudom, hogy felvidulunk, mert Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk. Mennyei atyánk gyermekei vagyunk. Szeretne része lenni életünknek, szeretne megáldani minket és segíteni nekünk. Be fogja gyógyítani sebeinket, fel fogja szárítani könnyeinket, és segíteni fog ösvényünkön, hogy vissza tudjunk térni színe elé. Amikor rátekintünk, vezetni fog minket. Az Úr a fényem, nincs mitől félnem. Közel van hozzám nappal és éjjel. Szívem dala hozzászáll. Nappal s éjjel át fénye vezet majd tovább. Bizonságomat teszem, hogy bűneink megbocsáttatnak, és terheink könnyebbek lesznek, amikor Krisztusra tekintünk. Emlékezzünk meg hát róla, és ne csüggesszük le fejünket, hiszen ahogy Monson elnök is mondta, jobb felfelé tekinteni. Tanúságomat teszem arról, hogy Jézus a mi szabadítónk és megváltónk. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
There are various names by which reference is made to the Lord Jesus.
Számos megnevezéssel utalunk az Úr Jézus Krisztusra. Ezek a nevek számos különböző vonatkozásban nyújtanak bepillantást az Úr engesztelő küldetésébe. Vegyük például a szabadító megnevezést. Mindannyiunknak van fogalmunk arról, hogy mit jelent a szabadítás. Mert valamikor mindannyian szabadultunk, vagy menekültünk már meg valamitől. Gyerekkoromban a nővéremmel együtt épp a folyón játszottunk egy kis csónakban, amikor balgán magunk mögött hagytuk a biztonságos játszóterületet, és az áramlat lefelé kezdett sodorni bennünket a folyón, ismeretlen veszélyek felé. Kiabálásunkra édesapánk a segítségünkre sietett, és megmentett minket a folyó veszélyeitől. Amikor szabadításra gondolok, ez a élmény jut ez eszembe. A megváltó megnevezés hasonló meglátásokat rejt. Megváltani annyit tesz, mint megvenni vagy visszavásárolni. Jogi értelemben valamely ingatlan úgy váltható meg, hogy kifizetjük a törlesztő részleteket, vagy a rajta lévő zálogokat. Az ószövetségi időkben Mózes törvénye pénz megfizetésével különféle lehetőséget biztosított a szolga vagy valamilyen tulajdon felszabadítására, vagyis megváltására. A megvált és szabadít szó a szentírásokban sok helyen utalt arra, amikor Izrael gyermekei kihozattak Egyiptom földjéről és a szolgasságból. Kiszabadulásunk után Mózes azt mondta nekik, mivel szeretett titeket az Úr, azért hozott itt ki titeket, hatalmas kézzel és szabadított meg téged szolgaságnak házából az egyiptombeli fáraó királynak kezéből. A szentírásokban számos helyen visszatér annak a témája, hogy Jehova megváltja és megszabadítja Izrael népét a szolgaságtól. Ez gyakran azért van, hogy emlékeztessen népét az Úr abban megnyilvánuló jóságára, hogy megszabadította Izrael gyermekeit az egyiptomiak kezéről, ám azért is, hogy megtanítsa nekik, hogy kerül sor még egy Izrael egy másik, sokkal fontosabb megváltására is. A Zsoltár író szavaival élve, csak Isten válthatja meg ki lelkemet a Seol kezéből. Az Úr Ézsaiás által kijelentette, eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. A megváltás, amelyekre ezek a szentírások utalnak, természetesen a Jézus Krisztus által hozott engesztelés. Ez az a bőséges szabadítás, amelyet szerető Istenünk bocsájtott rendelkezésünkre. John Taylor elnök azt tanította, hogy a megváltó áldozata révén az adósság ki lett fizetve, a megváltás elvégeztetett, a szövetség betöltetett, az igazság kielégítetett, Isten akarata teljesült, és minden hatalom Isten fiainak kezében került. E megváltás egyik eredményeként Isten minden gyermekéért legyőzetett a fizikai halál. Ez azt jelenti, hogy az időleges halál után mindenki fel fog támadni. A Krisztus általi megváltás egy másik vonatkozása, a lelki halál legyőzése. Szenvedése és halála által Krisztus az egész emberiség bűneiért megfizetett, az egyéni bűnbánat feltételével. Ha tehát bűnbánatot tartunk, bocsánatot nyerhetünk bűneinkre, mivel megváltónk már megfizette az árat. Ez mindannyiunk számára jó hír, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Akik jelentősen eltávolodtak az igaz lelkűség ösvényétől, azok számára létfontosságú ez a megváltás, amelyre igényt tarthatnak, ha teljes mértékben bűnbánatot tartanak. Ám azok számára is létfontosságú, akik keményen dolgoztak és dolgoznak azon, hogy jó életet éljenek, mert Krisztus segítsége nélkül senki sem juthat be az Atya jelenlétébe. Ez a szerető megváltás tehát lehetővé teszi, hogy az igazságosság és az irgalom törvénye mindazok életében kielégítessen, akik bűnbánatot tartanak és Krisztust követik. A szabadítás nagy terve, mi csodás, mi teljes. Az igazság s a kegyelem egy lett a szeretetben. Bolt K. Packer elnök azt tanította, van egy megváltó, egy közbenjáró, aki hajlandó is ki is tudja elégíteni az igazságosság követelményeit, és irgalmat tud kínálni azoknak, akik bűnbánók. A szentírások, az irodalom és élettapasztalataink is tele vannak a megváltásról szóló történetekkel. Krisztus által az emberek képesek megváltoztatni életüket, meg is teszik ezt, és megváltást nyernek. Nagyon szeretem ezeket a megváltásról szóló történeteket. Van egy barátom, aki fiatal korában nem követte az egyház tanításait. Fiatal felnőttként felismerte, miről maradt le azzal, hogy nem élt az evangélium szerint. Bűnbánatot tartott, megváltoztatta az életét, és az igazlelkű emberek életének szentelte magát. Egy napon, évekkel a fiatalkori kapcsolatunk megszakadása után találkoztam vele a templomban. Az evangélium világossága ragyogott a szemében, és éreztem, hogy olyan elkötelezett tagja az egyháznak, aki igyekszik teljes mértékben az evangélium szerint élni. Története a megváltásról szól. Egyszer keresztelkedési interjút tartottam egy ifjú hölgyel, akit nagyon súlyos bűn terhelt. Az interjú folyamán megkérdeztem tőle, tudatában van-e annak, hogy ezt a bűnt sohasem szabad újra elkövetnie. Szemei és hangja mély érzelmeket tükröztek, midőn azt mondta. Ó, elnök úr, soha nem tudnám újra elkövetni azt a bűnt. Ezért is szeretnék megkeresztelkedni, hogy megtisztuljak ennek a borzalmas bűnnek a hatásaitól. Az ő története is a megváltásról szól. Midőn az elmúlt évek során szövegkonferenciákat és egyéb gyűléseket látogattam, mindenütt hirdettem Monson elnök azon felhívását, hogy mentsük meg az egyház kevésbé tevékeny tagjait. Az egyik szövegkonferencián elmeséltem egy kevésbé tevékeny egyháztag történetét, aki azt követően tért vissza teljes tevékenységhez, hogy a püspöke és más vezetői meglátogatták az otthonában, megmondták neki, hogy szükség van rá, és elhívták, hogy szolgáljon az egyházközségben. A történetben szereplő férfi nem csupán elfogadta az elhívást, hanem meg is változtatta az életét és szokásait, és teljesen tevékenyé vált az egyházban. A gyülekezetben, amelyben elmeséltem a történetet, ott volt egy barátom is. Miközben meséltem, láthatóan megváltozott az arckifejezése. Másnap küldött egy e-mailt nekem, melyben elmondta, hogy azért reagált a történetre ilyen érzelmesen, mert nagyon hasonlított az általam elmondottak ahhoz, ahogyan apósa visszatért az egyházi tevékenységhez. Azt is elmondta, hogy a püspök hasonló látogatásának és egyházi szolgálatra vonatkozó elhívásának köszönhetően apósa átgondolta az életét és bizonyságát, és visszatért az egyházhoz. Pár nappal később egy gyűlésen mindkét történetet elmeséltem, másnap újra e-mailt kaptam, amely így kezdődött. Ez az én édesapám története is. Ez az az e-mail, amelyet a cövekelnöktől kaptam. Elmondta, hogyan hívták édesapját egyházi szolgálatra annak ellenére, hogy korábban nem volt aktív. Néhány héttel később egy másik cövegkonferencián mindhárom történetet elmeséltem. A gyűlés után odajött hozzám egy férfi, és azt mondta, hogy ez nem az apja története, hanem az övé. Elmesélte, milyen események vezettek el a bűnbánathoz, és ahhoz, hogy teljes mértékben részt vegyen az egyházban. És ez így ment tovább. Ahová csak elvittem a kevésbé tevékenyek megmentésére szólító felhívást, egymás után hallottam olyan emberektől, akik elfogadták a meghívást, hogy jöjjenek vissza, és változtassák meg az életüket. Egymást követték a megváltásról szóló történetek. Bár soha nem fizethetjük vissza a megváltónknak azt, amit értünk fizetett, a megváltás terve elvárja, hogy mindent megtegyünk azért, hogy teljesen megbánjuk bűneinket, és teljesítsük Isten akaratát. Orson F. Whitney apostol azt írta, szabadítom lelkem megváltója, kinek erős keze meggyógyított, kinek csodás hatalma felemelt és megédesítette keserű poharam. Mely nyelv fejezhetné ki hálám, ó Izrael kegyes Istene? Vissza ugyan nem fizethetek soha, Uram, de szerethetlek. Tiszta igéd az én gyönyörűségem, örömöm nappal, álmom éjjel. Hadd mondják hát ezt mindig ajkaim. Életem pedig tükrözze a te akaratod. Bizonyságot teszek a Krisztus által hozott engesztelés hatalmáról. Ha bűnbánatot tartunk és ő hozzájövünk, az örök élet minden áldásában részesülhetünk. Tegyük ezt, és éljük meg saját megváltásunk történetét. Ezért imádkozom Jézus Krisztus nevében. Amen.
The Book of Mormon contains the account of a man named Nehor.
A Mormon könyve említést tesz egy Nehor nevű emberről. Nem nehéz megérteni, hogy Mormon az ezerényi nefita feljegyzés kivonatolása során miért tartott fontosnak, hogy beszámoljon erről az emberről és tanainak maradandó hatásáról. Figyelmeztetni akart minket, mivel tudta, hogy ez a filozófia ismét elterjed majd napjainkban. Nehor körülbelül 90 évvel Krisztus születés előtt jelent meg a színen. Azt tanította, hogy az egész emberiség megszabadul az utolsó napon, mert az Úr teremtett minden embert, és ő meg is váltott minden embert, és végül minden embernek örök élete lesz. Mintegy 15 évvel később Korihor jött a nefiták közé, Nehor tanát prédikálva és hirdetve. A Mormon könyve feljegyzi, hogy Antikrisztus volt, mert prédikálni kezdett a népnek azon proféciák ellen, melyeket Krisztus eljövetelét illetően mondtak. Korihor üzenete lényegében az volt, hogy nem lehet engesztelést hozni az emberek bűneiért, hanem minden ember sorsa aszerint alakul, ahogyan azt maga a teremtmény igazgatja. Tehát minden ember a saját tehetsége szerint boldogul, és hogy minden ember a saját ereje szerint győzedelmeskedik. És bármit tesz az ember, az nem bűn. E hamis proféták és követőik nem hittek bűneik megbánásában. Nehor és Korihor napjaihoz hasonlóan mi is kevéssel Jézus Krisztus eljövetel előtt élünk. Esetünkben az Úr második eljövetelére való felkészülés ideje ez. További hasonlóság, hogy a bűnbánat üzenete gyakran nem részesül örömteli fogadtatásban. Néhányan azt vallják, hogy ha van is Isten, nem támaszt tényleges követelményeket velünk szemben. Manapság vannak, akik úgy tartják, hogy a szerető Isten minden bűnt megbocsát egy egyszerű beismerés után. Illetve, ha létezik is büntetés a bűnért, Isten megver majd néhány vesszőcsapással, és a végén megszabadulunk Isten királyságában. Mások Korihorhoz hasonlóan tagadják Krisztus puszta létét és a bűnt, mint olyan. Tanuk szerint az értékek, normák, sőt maga az igazság is viszonylagos. Ennek fényében mindaz, amit az emberek helyesnek az ember helyesnek érez önmaga számára, nem ítélhető mások által rossznak vagy bűnnek. A felszín tekintve ezek az elgondolások igencsak vonzók, mivel megadják a vágyakban való tobzódás szabadságát a következmények miatt aggodalom nélkül. Nehor és Korihor tanításai véve alapul bármit ki tudunk magyarázni, és bármit meg tudunk indokolni. Amikor proféták jönnek, bűnbánatra intve azonnal lehűtik a vigasságot. Valójában azonban a prófétai felszólítást örömmel kellene fogadnunk. Bűnbánat nélkül nem létezik valódi fejlődés, vagy jobbá válás az életben. Ha úgy teszünk, mintha nem létezne bűn, azzal nem csökkentjük azt az egy kísérő terhet és fájdalmat. A bűn miatti szenvedés önmagában még nem változtat jóra semmit. Csak is a bűnbánat vezet a jobb élet napsütötte fensíkjaira. És természetesen csak a bűnbánat révén válik elérhetővé számunkra Jézus Krisztus engesztelő irgalma és a szabadulás. A bűnbánat isteni ajándék. Mosolyüljön arcunkon, amikor róla beszélünk, hiszen a szabadság, magabiztosság és békesség felé terel minket. A bűnbánat ajándéka nem hogy ünneprontó lenne, hanem inkább igazi ünneplésre ad okot. A bűnbánat lehetősége egyedül Jézus Krisztus engesztelése miatt áll fenn. Az ő végtelen áldozata az, ami lehetővé teszi az emberek számára, hogy bűnbánathoz vezető hitük lehessen. A bűnbánat a szükséges feltétel, hogy Krisztus irgalma pedig az a hatalom, mely által az irgalom eleget tehet az igazságosság követelményeinek. Tanúságunk így hangzik. Tudjuk, hogy a mi Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisztus kegyelme általi megigazolás, vagyis a bűnök bocsánata igazsághoz, igazságos és igaz. És azt is tudjuk, hogy a mi Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisztus kegyelme általi megszentelés, vagyis a bűn hatásaitól való megtisztulás igazságos és igaz. Mindazoknak, akik teljes lelkükkel, elméjükkel és erejükkel szeretik és szolgálják Istent. A bűnbánat kimeríthetetlen téma, ami azonban csak 5 szempontját szeretném megemlíteni ennek az alapvető evangélium tantételnek, amelyek remélem hasznosak lesznek. Először is a bűnbánatról való felszólítás a szeretet kifejezése. Amikor a szabadító elkezdett prédikálni és azt mondani, térjetek meg, mert elközelgett a mennyeknek országa. Az a szeretet üzenete volt. Magához hívva mindenkit, aki szeretné méltóvá tenni magát, hogy csatlakozzon hozzá, és élvezze az örök élet szavait ezen a világon, valamint magát az örök életet az eljövendő világban. Ha nem hívunk fel másokat a változásra, illetve ha nem követeljük meg önmagunktól a bűnbánatot, alapvető kötelességet mulasztunk el másokkal és önmagunkkal szemben. Ez engedékeny szülő, az elnéző barát, a félelemmel teli egyházi vezető valójában jobban aggódik önmaga miatt, mint azok jóléte és boldogsága miatt, akiknek segíthetne. Igen, a bűnbánatra szólítás időnként intoleránsnak vagy gorombának tartják, talán meg is bántódnak miatta, de a lélek útmutatását követve valójában őszinte törődést jelent. Másodszor, a bűnbánat a változásra való törekvést jelenti. Gúny tárgyává tenni a szabadító irántunk való szenvedését a Getsemáni kertjében és a kereszten, ha elvárnánk, hogy a mi részünkről tanúsított bármiféle erőfeszítés nélküli angyali lényekké változtasson minket. Inkább törekednünk kellene az ő kegyelmére, hogy kiegészítse és megjutalmazza igyekvő erőfeszítéseinket. Talán épp annyira kellene imádkoznunk időért és lehetőségért a munkálkodásra, a törekvésre és a diadalmaskodásra, mint irgalomért. Bizonyos, hogy az Úr mosolyal tekint arra, aki érdemesen szeretne az ítélethez eljutni, aki nap mint nap eltökélten munkálkodik azon, hogy a gyengeséget erőre cserélje. A valódi bűnbánat, a valódi változás talán többszöri próbálkozást kíván, de van valami finomító és szent az e fajta törekvésben, az isteni megbocsátás és gyógyítás pedig meglehetősen természetesen árad az ilyen lelkekre, mert valóban az erényt szereti, a világosság a világossághoz ragaszkodik, az irgalmasság az irgalmasságon könyörül, és jogot formál a sajátjaira. A bűnbánattal folyamatosan jobbá válhatunk azon képességünkben, hogy a celesztiális törvény szerint éljünk, mert ráébredünk, hogy aki nem képes megmaradni a celesztiális királyság törvényében, az nem tud megmaradni egy celesztiális dicsőségben. Harmadszor, a bűnbánat nem csupán a bűn elhagyását jelenti, hanem azt is, hogy elkötelezzük magunkat az engedelmesség iránt. A Biblia szótárban ez áll, a bűnbánat azt fogja eredményezni, hogy Isten felé fordítjuk a szívünket és az akaratunkat. Ezen felül megtagadjuk a bűnt, melyre természetes módon hajlanánk. A Mormon könyvében bővelkedik példákban e tanításra. Jó példát nyújtanak Almának az egyik fiához intézett szavai. Isten félve megparancsolom tehát neked, fiam, hogy tartózkodj a gonoszságaitól, hogy fordulj az Úrhoz teljes elméddel, lelkeddel és erőddel. Ahhoz, hogy az Úrhoz fordulásunk teljes legyen, nem kevesebbet kell magában foglalnia, mint az ő neki való engedelmesség szövetségét. Gyakorta a keresztelkedés szövetségeként említjük ezt a szövetséget, mivel a vízben történő keresztelkedéssel tanúsítjuk. A szabadító saját keresztelkedése, amely példát mutatott nekünk, megerősítette az atya iránti engedelmességre kötött szövetségét. De annak ellenére, hogy szent, megmutatja az emberek gyermekének, hogy a test szerint megalázkodik az atya előtt, és tanúbizonyságot tesz az atyának, hogy engedelmeskedik neki parancsolatainak megtartásában. E szövetség nélkül a bűnbánat hiányos marad. A bűnök bocsánatára pedig nem kerül sor. Noel Reynolds professzor emlékezetes szavaival szólva, a bűnbánat választása annak elhatározása, hogy minden irányban felégetjük a hidakat, eltökélve, hogy mindörökre csupán egy utat fogunk követni, az egyetlen utat, amely örök élethez vezet. Negyedszer, a bűnbánathoz komoly szándékra és az álhatatosság iránti hajlandóságra van szükség, még a fájdalom közepette is. Némelyeknek segíthet, ha létrehoznak egy listát a bűnbánatot konkrét lépéseivel, ám ez vezethet mechanikus, kipipálandó teendőkre koncentráló megközelítéshez is, melyet nem kísérnek valódi érzések és változás. Az igaz bűnbánat nem felszínes. Az Úr két mindenen átívelő követelményt támasztott. Erről tudhatjátok, hogy valaki megbánta a bűneit, íme beismeri és elhagyja azokat. A beismerés és elhagyás erőteljes fogalmak. Sokkal többet jelentenek, mint egyszerűen annyit mondani. Elismerem, sajnálom. Mély és néha gyötrelmes elismerése az eltévedésnek, valamint az Isten és ember iránti véteknek. Az ember beismerését gyakran kíséri bánat, megbánás és keserű könnyek, különösen, amikor tettei fájdalmat okoztak egy másik embernek, vagy ami még rosszabb, más valakit szintén bűnbe vittek. Ez a mélységes kín, ez a dolgoknak a maguk valójába látása arra indítja az embert, ahogyan egykor Almát is, hogy így kiáltson fel, ó Jézus, Isten fia, irgalmazz nekem, aki a keserűség gubacsában vagyok, és akit a halál örökké való láncai vesznek körül. Az irgalmas megváltóba és az ő hatalmába vetett hittel az esetleges kétségbeesés reményt váltja fel. Az embernek a szíve és vágya is megváltoznak, és az egykor oly tetszetős bűn egyre visszataszítóbbá válik. Ekkor pedig megfogalmazódik ebben az új szívben az elhatározás, hogy elhagyja a bűnt, és amennyire lehet, teljes mértékben helyrehozza az általa okozott kárt. Ez az elhatározás hamarosan az Isten iránti engedelmesség szövetségévé fejlődik. Amint pedig megkötetik ez a szövetség a Szentlélek, az isteni kegyelem hírnöke megkönnyebbülést és megbocsátást hoz. Ekkor az embert elfogja a vágy, hogy ismét almával együtt itt kiáltson fel, és ó, mi örömet érzek, és mi csodálatos fényt látok. Igen, lelkemet olyan rendkívüli öröm tölti el, amilyen a fájdalmam volt. A bűnbánatot kísérő minden fájdalom sokkal kisebb lesz, mint az a szenvedés, melyet a meg nem oldott vétek miatti igazságszolgáltatás követelne. A szabadító nem sokat beszélt arról, mit kellett elviselnie, hogy kielégítse az igazság követeléseit és engesztelést hozzon bűneinkért. Azonban ezt a sokat eláruló kijelentést tette. Mert íme, én, Isten, mindenkért elszenvedtem ezeket a dolgokat, hogyha bűnbánatot tartanak, akkor ne szenvedjenek. De ha nem hajlandók bűnbánatot tartani, akkor úgy kell szenvedniük, ahogy nekem, amely szenvedés nyomán még én, Isten, mindenek közt a legnagyobb is reszkedtem a fájdalomtól, és minden pórusomból véreztem, és testemben és lelkemben is szenvedtem, és azt kívántam, hogy ne igyem ki a keserű poharat. És ötödször, bármi legyen is a bűnbánat ára, a megbocsátás öröme feletteti azt. Egy általános konferencia beszédében, melynek a megbocsátás ragyogó hajnala címet adta, Boyd K. Packer-nek a következő hasonlatot mesélte. 1847 áprilisában Brigham Young kivezette Winter Quartersből az első pionír csoportot. Ugyanebben az időben, mintegy 2500 kilométerre nyugatra, a Dunner Társaság elgyötört túlélői vándoroltak lefelé a Sierra Nevada hegyoldalain a Sacramento völgybe. Az igen zord telet a hegycsúcsok alatti hóvirág fogságába töltötték. Szinte teljességgel hihetetlen, hogy bárki is túlélte az éhínség és leírhatatlan szenvedés napjait, heteit és hónapjait. A túlélők közt volt a 15 éves John Breen. Április 24-e estéjén érkezett meg a Johnson Farmra. Évekkel később ezt írta. Már rég besötétedett, mire megérkeztünk a Johnson Farmra, így aztán első ízben hajnalban tudtam körülnézni. Szép idő volt, a mezőt harmatos zöld fű borította, madarak daloltak a fákon, és utazásunk a végéhez ért. Alig tudtam elhinni, hogy élek. Az aznap reggel elém táruló látvány mélyen az elmémbe vésődött. A legtöbb eseményre már nem emlékszem, de a Johnson Farm közelébe vert tábort mindig magam előtt látom. Először nagyon meghökkentett ez a kijelentése, hogy a legtöbb eseményre már nem emlékszem. Hogy tudta valaha is elfeledni a mérhetetlen szenvedés és bánat hosszú hónapjait? Hogyan tudott annak a borzalmas, sötét télnek a helyébe lépni egyetlen ragyogó hajnal? Amikor tovább elmélkedtem, arra jutottam, hogy nincs is ebben semmi meghökkentő. Láttam már hasonlót ismerőseim életében. Láttam olyan embert, aki a bűntudat és lelki éhínség hosszú tele után a megbocsátás hajnalára ébredt. Amikor megvirradt, megértették e szavakat. Íme, aki megbánta bűneit, annak megbocsátatik. És én, az Úr, nem emlékszem azokra többé. Hálásan elismerem, és tanúsítom, hogy Urunk felfoghatatlan szenvedése, halála és feltámadása megvalósítja a bűnbánat feltételét. A bűnbánat isteni ajándéka a boldogság kulcsa itt és az eljövendőkben. A szabadító szavaival, mély alázattal és szeretettel mindenkit felhívok, hogy tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. Tudom, hogyha megfogadjátok ezt a felhívást, örömre leltek most és mindörökké. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you, brethren. We remind the
brethren. Fivérek. Most emlékeztetjük a férfi testvéreket az általános papsági gyűlésre, mely helyi idő szerint este 6 órakor kezdődik a konferencia központban. A Tabernákulum kórus műsorának közvetítésére holnap reggel helyi idő szerint 9 óra 30 perckor kerül sor. Közvetlenül utána a konferencia vasárnap délelőtti ülése következik. Köszönetünket fejezzük ki az elemis gyerekeknek a csodálatos zenéért, melyet ma délelőtt hallhattunk tőlük, és mindazoknak, akik ma szóltak hozzánk ezen az ülésen. Elton Perryeder a 12 apostol kórumának tagja lesz az utolsó beszélőnk ezen az ülésen. Az ő beszédét követően az elemi kórusa, a mennyei atyám szeret, és Tudom, hogy Atyám él című himnuszokat fogja elénekelni. Az éneket követően Bradley D. Foster Elder, a 70-ek tagja mondja majd a záróimát.
President Monson, we were all thrilled with the exciting news of some new temples.
Monson elnök, nagyon-nagyon izgatottak vagyunk az új templomok híre hallatán. És különösen azért, mert nagyon-nagyon sok rokonom van Wyoming államban. Amikor a világ valamely pontján egy új templomot építünk, az egyház olyas valamit szokott tenni, ami elég hagyományőrzőnek számít az Egyesült Államokban és Kanadában. Nyílt napot tartunk. Az új templom felszentelési előtti hetekben szélesre tárjuk a kapukat, és meghívjuk a helyi kormányzati és vallási vezetőket, a helyi egyháztagokat, valamint a más hitet valló embereket, hogy járják be az újonnan épült templomot. Egy csodálatos események segítenek egy kicsit többet megtudni az egyházról azoknak, akik nem sokat tudnak róla. Szinte bárki, aki egy új templomot látogat meg, elámul annak külső és belső szépségén. Lenyűgözi az embereket, hogy mekkora figyelmet és szaktudást fordítottak a templom legapróbb részleteire is. Ezen túlmenően számos látogatónkon valami egyedi és különleges érzés lesz úrrá, miközben végigvezetik őket a még fel nem szentelt templomon. Mindezek elég gyakori visszajelzések a nyílt napokat látogatóktól, azonban nem ezek a leggyakoribbak. Látogatóinkra azok az egyháztagok vannak a legnagyobb hatással, akikkel e nyílt napokon találkoznak. Vendéglátóik, az utolsó napi szentek örökre nyomot hagynak emlékezetükben. Az egyház minden eddiginél több figyelmet kap világszerte. A média képviselői minden nap írnak vagy beszélnek az egyházról, beszámolva annak számos tevékenységéről. Az Egyesült Államokban számos neves hírforrás foglalkozik rendszeresen az egyházzal, vagy annak tagjaival. Ez az eszmecsere pedig az egész világra kiterjed. Az egyház az interneten is felkelti a figyelmet, amely, ahogy ti is tudjátok, hihetetlenül megváltoztatja annak módját, ahogyan az emberek miként osztanak meg információkat másokkal. Az egyházról is annak tanításairól a nap minden szakában világszerte folynak a blogokon és közösségi oldalakon valamilyen eszmecserét olyan emberek, akik soha nem dolgoztak egyetlen újságnak vagy folyóiratnak sem. Videókat készítenek és megosztják azokat az interneten. Hétköznapi emberek ők, a mi egyházunk és más egyházak tagjai egyaránt, akik az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházáról beszélgetnek. A kommunikációnkban történt változások részben magyarázatot adnak arra, hogy mi, a mormonok, miért is vagyunk minden eddiginél jobban reflektorfényben. Mindemellett azonban az egyház növekszik és halad előre. Egyre több embernek van egyháztag szomszédjai és barátjai, és úgy tűnik, egyre több neves egyháztag foglal helyet a politikában, az üzleti életben, a szórakoztatóiparban, az oktatásban és egyéb körökben. Ezt még azok is észrevették, akik nem a mi egyházunk tagjai, és azon tűnődnek, hogy mi is történik. Csodálatos, hogy mostanra oly sokan tudnak az egyházról és az utolsó napi szentekről. Bár az egyház egyre jobban előtűnik, még mindig sokan vannak, akik nem értik a vele kapcsolatos dolgokat. Néhány embernek azt tanították, hogy gyanakodva tekintsen az egyházra, és anélkül higgyen bizonyos negatív híreszteléseknek, hogy megkérdőjelezni vagy ellenőrizni azok hitelességét. Sok a félreértés és a tévhit az egyházzal és annak küldetésével kapcsolatban egyaránt. Ez egészen Joseph Smith proféta idejétől fogva így van. Joseph Smith a saját történetét részben azért írta meg, hogy eloszlassa a nyilvánosság tévhitét, és az igazság minden keresőjét a tények birtokába juttassa. Igaz, hogy mindig lesznek olyanok, akik elferdítik az igazságot, és szándékosan, hamisan mutatják be az egyház tanításait. Ám azok zöme, akiknek kérdéseik vannak az egyházzal kapcsolatban, egyszerűen csak szeretne többet tudni. Ezek az elfogulatlan emberek valóban kíváncsiak ránk. Az egyház növekvő nyilvánossága és jó hírneve figyelemre méltó lehetőséget tár elénk, annak tagjaiként. Segíthetünk eloszlatni a nyilvánosság tévhitét, és helyreigazítást eszközölni, amikor annak mutatnak be minket, akik nem vagyunk. Ami viszont ennél is fontosabb, megoszthatjuk, hogy kik is vagyunk. Számos dolgot tehetünk, és tehettek ti is azért, hogy segítsünk másoknak mélyebb ismeretet szerezni az egyházról. Ha mindezt ugyanolyan lelkülettel és ugyanolyan viselkedéssel tesszük, mint ahogyan egy templomi nyílt nap alkalmával tennénk, a barátaink és szomszédjaink még jobban meg fognak érteni bennünket. Gyanakvásaik szertefoszlanak, a negatív előítéletek megszűnnek, és elkezdik megérteni az egyházat annak valódi mi voltában. Hadd tegyek néhány javaslatot arra vonatkozóan, mit tehetünk mindannyian ezért. Először is határozottnak kell lennünk a Jézus Krisztusról szóló kijelentéseinkben. Tudatni akarjuk másokkal azon hitünket, hogy ő az emberiség történetének központi alakja. Az ő élete és tanításai alkotják a Biblia és más általunk szintén szentírásnak tekintett könyvek lényegét. Az Ószövetség előkészíti, az Új Szövetség leírja és ismerteti. A Mormon könyve pedig egy második tanúbizonyságként alátámasztja Krisztus halandó szolgálatát. Ő azért jött a földre, hogy kijelentse az egész emberiség számára alapul szolgáló evangéliumát, hogy Isten minden gyermeke tanulhasson arról, és követhesse az ő tanításait. Azután életét adta, hogy szabadítónk és megváltónk legyen. A szabadulásunk csak is Jézus Krisztuson keresztül lehetséges. Ezért hiszük azt, hogy ő az egész emberiség történetének központi alakja. Örökkévaló rendeltetésünk mindig is az ő kezében volt. Káprázatos dolog hinni benne, és elfogadni őt szabadítónként, urunként és mesterünként. Azt is hiszük, hogy csak is Krisztus által lehetünk végső megelégedettségre, reményre és boldogságra, mind ebben az életben, mind pedig az örökkévalóságban. Tanunk, ahogyan azt a Mormon könyvében is tanításra kerül, nyomatékosan kijelenti. Krisztusba vetett álhatatossággal kell hát törekednetek előre, tökéletesen ragyogó reménységgel, és Isten és minden ember szeretetével. Ha tehát előre törekedtek, Krisztus szaván lakmározva, és mindvégig kitartotok, íme ezt mondja az Atya, örök életetek lesz. Kijelentjük Jézus Krisztusba vetett hitünket, és szabadítónként fogadjuk el őt. Ő minden erőfeszítésünkben meg fog áldani, és vezérelni fog bennünket. Miközben itt a halandóságban munkálkodunk, ő megerősít és békével tölt el minket a megpróbáltatások idején. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagjai hitüket az Úrba vetik, akié ez az egyház is. Másodszor legyünk igaz lelkű példák mások számára. Hitelveink kijelentése után követnünk kell az 1 Timóteus 4.12-ben nekünk adott tanácsot. Légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. A szabadító is tanított arról, hogy milyen fontos példái lenni a hitünknek, amikor ezt mondta. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Életünk legyen a jó és az erény példaképe, miközben megpróbáljuk az ő példáját követni az egész világ előtt. Jó cselekedeteink mind a szabadító, mind pedig az egyház jó hírnevét öregbítik. Miközben tiszteletre méltó és becsületes férfiként és nőként jó cselekedetre törekedtek, életetek Krisztus világosságát fogja tükrözni. A következő, bátran álljatok ki az egyház mellett. Mindennapi életünk során számos olyan lehetőséggel áldatunk meg, mely során megoszthatjuk hitelveinket másokkal. Amikor ismerőseink és munkatársaink vallási hitelveink felől érdeklődnek, arra kérnek minket, hogy osszuk meg velük, kik vagyunk és miben hiszünk. Lehet, hogy érdekli őket az egyház, de az is lehet, hogy nem. Mindazonáltal szeretnének kicsit mélyebben megismerni bennünket. Javaslom, hogy fogadjátok el az ilyen felkéréseket. Ismerőseitek nem arra kérnek benneteket, hogy tanítsatok, prédikáljatok, kifejtsetek és buzdítsatok. Vonjátok be őket egy kétirányú beszélgetésbe, megosztva velük a ti vallási hitelveiteket. De ugyanakkor kérdezzétek őket az ő hitelveikről is. Az általuk feltett kérdésekből mérjétek fel érdeklődésük szintjét. Ha sok kérdést tesznek fel, a beszélgetés inkább a kérdéseik megválaszolására irányuljon. Ne feledjétek, jobb, ha ők kérdeznek, mintsem, hogy ti elkezdjetek mondani valamit. Van néhány egyháztag, aki mintha titokban szeretnék tartani egyháztasságokat. Erre biztos megvan az okuk. Például lehet, hogy azt hiszik, nem az ő tisztjük megosztani a hitelveiket. Lehet, hogy attól félnek, hogy rossz választ adnak majd, vagy olyan kérdést tesznek fel nekik, amelyre nem tudják a választ. Adnék néhány tanácsot arra az esetre, ha ilyen gondolatok valaha is megfordulnak a fejetekben. Emlékezzetek egyszerűen János szavaira. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ha egyszerűen szeretjük Istent és fele barátainkat, akkor azt az ígéretet kaptuk, hogy felül fogunk kerekedni a félelmeinken. Ha nemrégiben ellátogattatok a mormon.org honlapra, amely az egyház azoknak készített honlapja, akik szeretnének megtudni többet az egyházról, akkor láthatatok olyan egyháztagok, akik magukról tettek közzé információkat. Olyan internetes adatlapokat hoztak létre, melyek bemutatják, kik is ők, és hogy vallási hitelveik miért olyan fontosak számukra. Bátran kiállnak a hitük mellett. Az, hogy miként beszélünk az egyházról, legalább annyira fontos, mint az, hogy mit mondunk róla. Az ilyen beszélgetésekben krisztusi szeretettel kezdjünk bele. Hangvételünk szóban és írásban egyaránt legyen tisztelettudó és udvarias, függetlenül attól, hogy mások miként reagálnak rá. Legyünk őszinték és nyitottak, mondandónk pedig legyen világos és egyértelmű. Kerüljünk mindenféle kritikát provokáló helyzetet vagy vitatkozást. Péter apostol ezt mondta, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes beszédetekben. A beszélgetési szokásainkban, napjainkban egyre nagyobb teret kap az internet. A fiatalokat és idősebbeket egyaránt buzdítjuk, hogy az internetet és a közösségi médiát használva nyújtsa ki kezüket mások felé, és osszák meg hitelveiket. Az internet használata közben lehet, hogy találkoztok az egyházról szóló már folyamatban lévő eszmecserékkel. Amikor a lélek arra ösztönöz benneteket, ne habozzatok hangot adni véleményeteknek ezekben a beszélgetésekben. Jézus Krisztus evangéliumának üzenete különbözik minden más információtól, melyet valaha is megosztotok másokkal. Az információ korában ez a legfontosabb információ az egész világ számára. Értéke kétségtelen. Valóban egy nagy értékű igaz gyöngy. Az egyházról szólva, ne próbáljunk meg jobb színben feltüntetni, mint amilyen valójában. Nem kell feljavítanunk az üzenetünket, csak őszintén is egyértelműen át kell adnunk azt. Amikor kommunikációs csatornákat nyitunk, Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának üzenete igaznak fog bizonyulni azok számára, akik felkészültek annak befogadására. Időnként széles szakadék tátunk a között, ahogy mi látjuk és tapasztaljuk az egyházat belülről, és a között, ahogy mások kívülről látják és értik azt. Ez a legfőbb oka annak, hogy nyílt napokat tartunk egy új templom felszentelése előtt. A templomi nyílt napokon önkéntes szolgálatot végző egyháztagok egyszerűen segíteni próbálnak másoknak, hogy hozzájuk hasonlóan belülről is meglássák az egyházat. Felismerik, hogy az egyház maga is egy bámulatos mű, sőt egy csoda, és azt akarják, hogy ezt mások is tudják. Felkérlek benneteket, hogy ti is tegyetek így. Megígérem nektek, hogy amikor reagáltok azokra a felkérésekre, hogy osszátok meg hitelveiteket és érzéseiteket Jézus Krisztus visszaállított evangéliumával kapcsolatban, a szeretet és bátorság lelkülete állandó társatok lesz, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Olyan időszak ez, amikor egyre több lehetőségünk nyílik másokkal megosztani Jézus Krisztus evangéliumát. Készítsük fel magunkat arra, hogy ki tudjuk használni a mindannyiunk számára adódó lehetőségeket hitünk megosztására. Ez az én alázatos imám, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
our Father in heaven. We bow our heads.
Szerető mennyei atyánk, hálával tett szívvel hajtunk felett előtted, azért a kiváltságért, hogy támogathatunk az élő prófétánkat, az első elnökséget, valamint az apostolokat, valamint más egyházi vezetőket. Nagyon hálásak vagyunk az ő sugalmazó üzeneteikért, melyeket ma hallhatunk tőlük. Kérünk téged, segíts nekünk, hogy ne csupán meghalljuk ezeket a szavakat, hanem meg is értsük, és hogy ezek a tanítások megáldják az életünket és a családjainkat. Imádkozunk a misszionáriusok biztonságáért, és mindazokért, akik valamilyen módon szenvednek, valamint a gyermekekért. Nagyon hálásak vagyunk a visszaállítás minden igazságáért, és segíts nekünk, hogy mindig felfelé tekintsünk. Atyánk, segíts, hogy meg tudjuk osztani ezt az üzenetet a világban lévő összes családdal. Legyen velünk a te lelked, és vigyázz ránk. Ezért imádkozunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 181st semi-annual general.
Ez volt az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus Egyháza 181. félévi általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Utah Pleasant View-ból és Észak-Ogdenből érkező elemi kórus szolgáltatta.
This broadcast has been furnished as a public service.
Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni.